No, hát ha jól értettem, és nem kell nagyon komolyan venni, akkor tulajdonképpen ebben az előadásban valami olyasmiről szólt, beszélt, amihez nem igazán ért teljesen. Ezt most csak azért akarom mondani, mert hál' Istennek én is olyanról akarok beszélni, amihez nem igazán értek. Most a problémám az az, hogy én viszont lehet, hogy olyasmiről fogok beszélni, amihez Gunda Tamás ért, úgyhogy egy kicsit ciki most ez nekem. Én a szervezőkkel megbeszélni, majd a következő konferencián mondjuk minden előadó küldje be a előadásának a szövegét, és akkor ők azt szépen szétosztják annak, aki ért hozzá. Nem biztos, hogy én kapok anyagot, de hát... Tehát én most akkor a homeopátiáról szeretnék beszélni, ami azt hiszem, hogy a megítélése nem teljesen egyértelmű, és köszönöm. Így is jobb akkor, jó van. És valószínűleg itt a szkeptikusok körében sem egyértelmű a megítélése. Alkalmazkodva a modernkori média és egyéb politizálós dolgokhoz, én először is azzal kezdeném az előadást, hogy kiszivárogtatnék egy részletet egy idáig nem publikált, mondhatni titkos dokumentumból. Ez az említett jegyzőkönyv a Tényeket Tisztelők Társasága 2001. július 1-én tartott ilyen elnökségi ülésén született. Ekkor én még mint csak jegyzőkönyv vezető vettem részt. Több dolgot érdekes volna megnézni így 5 év távlatából, de egy mondatot emelnék ki. Taktikai okokból nem célszerű az első időkben a természetgyógyászat kritikáját erőltetni, bár a kirívó eseteket külön kezelhetjük. Na már most én ezt már akkor sem nagyon értettem, mert talán nem így hangzott el, csak én rövidítettem egy mondatban, de én mindig úgy gondoltam, hogy azért itt bizony lehetne találni olyan dolgokat, mint például az asztrológiánál, amit mi kritizálunk. De hát úgy tűnt, hogy valahogy a TTT hozzáállásából kisiklott ez az egész, tehát nem a kritikában nem tartozott bele, amiben talán az is benne van, hogy azért a szkeptikus társaságokban elég sok csillagász, fizikus is van, ugye itt az UFO-k és az örökmozgók miatt, de kevesebb biológus talán. Na most a TTT-nek ez a hozzáállása a természetgyógyászathoz, vagy ahogy ma inkább nevezik alternatív gyógyászathoz, nem sokat változott azóta se. Mondjuk annak ellenére, hogy 2002-ben, 3 évvel ezelőtt tehát nagy részt az én kezdeményezésemre, itt a szkeptikus konferencián is, foglalkozott a homeopátiával, sőt a provokatív természet és gyógyászat címet viselte. Akkor volt egy elég nem szokványos előadás, és erre még vissza fogok térni. Most miért is van az, hogy a természetgyógyászat mindig valahogy elsiklik a mi magyar szkeptikusok kritikáink elől? Talán nem vagyunk meggyőződve arról, hogy itt bizony van valami olyasmi dolog, amit érdemes kritizálni. Vagy nem értünk eléggé hozzá, hogy beszélni merjünk erről a témáról. Vagy esetleg attól félünk, hogy túl népszerűtlen lesz a kritizálás. Vagy arra gondolunk, hogy valamiféle gazdasági érdekeket fog sérteni a dolog. Vagy azt, hogy esetleg beperelnek minket, hogyha ilyenről beszélünk. Ilyen kérdések persze mindig fölbukkannak egyesével, amikor különböző dolgokat kritizálunk, de most az elkövetkező 30 percben azt szeretném vázolni, hogy a homeopátia esetében bizony akár minden félelmünk beigazolódhat e tekintetben. Másrészt, hogyha szkeptikusak, tehát igazi szkeptikusak vagyunk, akkor nem kerülhetjük el, hogy szót emeljünk ez ügyben. Amikor intelligens plazmagömbökről szóló híradásokat kritizáljuk, akkor mondjuk egyetlen embernek a dolgaival foglalkozunk. Az örökmozgók esetén már szervezettebb csoportok kerülnek előtérben, és bizony akár intellektuális kihívás is lehet ezzel a dologgal foglalkozni, nem olyan egyszerű. Néha még a tudomány térfelén is felmerülnek ilyen dolgok, mint például a hidegfúzió esetén, de ezektől a tudomány valahogy a saját belső immunitását felhasználva kiközösíti idővel. És hát a közönség az ugyan érdeklődve figyel, de azért nem vállal olyan igazi közösséget a üldözött feltalálókkal. Az asztrológia esetén a tudomány egyértelműen elutasító álláspontot képvisel, de ebben az esetben viszont a közvélemény az igen befogadó. A helyzet ugye itt például eléggé ambivalens, mert hát vannak, akik feltétlenül hisznek az asztrológiában, hát átlag némely amerikai politológusok, ugye politikai döntéseik előtt is kikérik az asztrológusok véleményét. Sokan azonban tulajdonképpen nem hiszik, hogy az asztrológia működne, de valahogy részt vesznek egy ilyen társadalmi játékban, és így eljátszák, hogy itt van komoly dologról van szó. Hát itt talán valaki említette is, hogy az újságoknak a horoszkópjait, amit azt hiszem sok esetben nem is asztrológusok írnak. Na most az egészségünk azonban nem játék. Mert úgy gondolhatjuk, hogy az alternatív medicinának nem volna esély a fennmaradásra, ha nem működne. Nem valószínű, hogy mi páciensek és orvosok eljátszanánk azt csupán, hogy működik, és közben nem hinnénk arra, hogy komoly esély van a gyógyulásra. Akkor tehát vagy tényleg gyógyít az alternatív medicina, vagy pedig valahogy úgy működik, hogy annak ellenére képes fennmaradni, sőt akár terjedni, hogy tulajdonképpen az eredeti célját elérné, tehát magyarul azt, hogy gyógyítana. Nekem erős a gyanúm, hogy a második eset áll fent, és éppen ezért roppant érdekes ezt vizsgálni, és tulajdonképpen roppant ijesztő is. Az előadásban röviden ismertetni fogom a homeopátia alapelveit, mert azért nem biztos, hogy mindenki tisztában van ezzel. Utána pedig ismertetni fogom azt, hogy mennyire mélyen beleágyazódott ez a dolog már a mai társadalomba, és ez a beágyazódás érinti a közgondolkodást, a tudományos világ bizonyos eszköztárainak érdekes stílusú felhasználását, az oktatást, gazdaságot, egészségügyi ellátást, sőt a törvénykezést is. Tehát kezdjük a homeopátia alapelveivel. Itt most nem fogok állandóan idézőjeleket használni, meg nem fogom minden mondat után kétségeimet, kritikámat hangoztatni. Ez a homeopátia leírása lesz úgy, ahogy a homeopaták gondolják. Tehát a homeopátia módszerét Samuel Hahnemann, német orvos a 18. század vége fele alakította ki. Állítólag magán végzett kísérleteket, és egyszer túl nagy adag kinint a malária gyógyszerét vette be, és ekkor olyan tüneteket észlelt magán, mint amilyen tünetekkel pont a malária jár. Na most ebből a tapasztalatból vezette le a simile elvet, azaz a hasonlót a hasonlóval gyógyítani elvet, ez latinul simile similibus curantur. A simile című magyar nyelvű homeopátiás szaklap szómagyarázata szerint az a szer, amely bizonyos tünetegyüttest hoz létre egészséges emberen, hanem annan, eredményesen alkalmazható olyan betegeken, akik hasonló tünetektől szenvednek. Hahnemann rengeteg anyag hatását kipróbálta, illetve leírta, köztük igen erős mérgekét is, erről beszéltünk itt az előbb is, mint például a higanyszulfid, ciánhidrogén, sisakvirág, nadragúja, légyülő galóca, kobra méreg. Teljesen egyértelmű, hogy ezeket az anyagokat nem lehet betegeken alkalmazni, ezért Hahnemann hígításokat alkalmazott, egy a 10-ben, egy a 100-ban arányban, és ezeket a hígításokat egymás utáni lépésekben addig folytatta, amíg a mérgező hatások eltűntek. A tized részére felhígított úgynevezett őstinktúrát D1-es potenciálúnak, a század részére hígított a C1-es potenciálúnak nevezik. Minden egyes további hígítási lépésben ez a szám a D vagy C után egyre nő, tehát például D2, D3, D4, stb. C2, C3, C4. Hahnemann munkásságának idejében általában a D30-as hígítást használta, amely az őstinktúra, tehát az eredeti oldat 10^30 szoros hígítása, de manapság rutinszerűen használnak C30-as potenciált, ami 100^30, azaz 10^60 hígítás, de vannak ennél sokkal durvább hígítások is. A hígítással a szer hatással természetesen gyengül, de a homeopátia tana szerint, ha a hígítás folyamatán során az oldatot erőteljesen összerázzák, akkor ez a folyamat, amit dinamizálásnak neveznek, valahogy felszabadítja a szerben rejlő energiát, és ez átadódik az oldószernek. Na most, miközben az oldat hígításával természetesen a mellékhatások eltűnnek. A hígítás és a dinamizálás ilyen sorozatát nevezik potenciálásnak. A D24-es, illetve a C12-es hígításnál ugye már igen nagy a valószínűség annak, hogy az anyagban, illetve az oldatban az eredeti anyag egyetlen molekulája sincs jelen. Csupán az oldószer. A homeopátia elmélete szerint a dinamizálás során az anyagból információ átkerül az oldószerbe, és az oldószer ezt az információt megőrzi, és később a gyógyszer adagolásakor ez a betegbe átjut. Az oldható anyagokat szesszel vagy vízzel hígítják, a nem oldhatókat, mert ilyen is van, az pedig dörzsmozsárban kell erőteljesen dörzsölni, ez helyettesíti a potenciálást. Oldatok esetében is készülnek végül is szilárd szerek, tehát gyógyszerek. Ilyenkor a nagy hígítású potenciált szert kis tejcukorgólyocskákra fröcskölik. Emellett készülnek még homeopátiás szerek, tabletta, kúp és kendrics formájában is. A homeopata kezelés során nagyon részletes anamnézist készít, tehát amelynek során a beteget nagyon, nagyon részletesen kikérdezi az állapotáról, panaszairól, de ezen kívül szokásairól és életmód körülményeiről is. A homeopata páciens kapcsolat általában sokkal személyesebb, bensőségesebb, mint a konvencionális orvoslásban a pácienssel való kapcsolat, mert a konvencionális gyógyászatban többször ugye többféle vizsgálat során több orvos foglalkozik a beteggel, itt pedig általában az egész vizsgálatot és kezelést egyetlen egy orvos végzi. Most a kialakult összkép alapján választja a homeopata megfelelőnek ítélt haszonszert, tehát a homeopátiás szert, illetve annak a hígítását, a potenciált. Ahogy ismételten behívják konzultációra a pácienst, megvizsgálják, hogy megváltozott a beteg állapota, és ha nem változott meg, a jó irányban mondjuk, akkor a homeopata új szert írhat föl. A szerek alkalmazásával és tárolásával kapcsolatban elég szigorú szabályok vannak, tehát az ilyen homeopátiás szereket, gyógyszereket nem szabad elektronikus eszközök környezetében tárolni, vagy aromás vegyületek környezetében, és nem szabad konvencionális gyógyszerek mellett tárolni, tehát így például a hűtőszekrényben sem szabad tárolni. Nem szabad homeopátiás szert más készítményekkel együtt szedni, tehát hogyha ha ez nem kerülhető el, akkor legalább időben el kell tolni a kezelést, vagy a másik szert, mondjuk a konvencionális szert, mondjuk injekció formájában kell adni. Na hát ez nagyon röviden a homeopátia elvének és alkalmazásának a leírása. Most rátérnék a legfontosabb témára, azt bemutatni, hogy a homeopátia mennyire beágyazódott már a mai társadalmi struktúrában egész különböző szinten. A homeopátiát a több egyéb kezelésmóddal együtt a természetgyógyászat körébe sorolják, ebbe a kategóriába tartoznak még többek közt a hagyományos kínai orvoslás, az Ayurveda, a neurálterápia, a bioenergetika, az akupresszúra, a reflexológia, a fitoterápia, a fülakupunktúra és a kinezológia, és még egy jó pár egyéb. Mindezek természetesen nem alkotnak egy egységes rendszert, sőt maguk a homeopaták szokták igen, csak nehezményezni, hogy ilyen egyéb témák közé sorolják őket, és gondolom vice versa is. Manapság visszaszorulóban van a természetgyógyászat szó használata, és inkább az alternatív, tehát helyettesítő vagy a komplementer kiegészítő kifejezéseket használják. A továbbiakban maradok a homeopátia tárgyalásánál, de azért néhány megállapításom, és ott majd jelezni fogom, az érvényes lesz a többi természetgyógyászati műveletre, vagy legalábbis néhányra. Mint ahogy a bevezetőben már említettem, a homeopátia és a szkeptikusok által gyakran kritizált más területekkel ellentétben igen mélyen beágyazódott a társadalom szerkezetébe, és ez érinti a közvélekedést, a nyelvhasználatot, a gazdaságot, az oktatást, a törvénykezést, a hivatalos egészségügyet, sőt a tudomány eszköztárának majdnem tökéletes imitálását is. Állításom szerint azonban ez a széleskörű beágyazódás semmiképpen sem fogható fel a homeopátia igazolásaként, pedig ezt sokan teszik, ugye, hogy hát ha ennyire elterjedt, akkor biztos, hogy van benne valami. Az világosan látszik, hogy a homeopátia működik abban az értelemben, hogy megtermeli újból és újból megtermeli önmagát, tehát önmaga működésének feltételeit, de ez nem jelenti azt, hogy valóban beváltja-e a hozzáfűzött reményeket, vagyis azt, hogy ez egy kíméletes, hatásos és olcsó egészségmegőrző és gyógyító módszer lenne. Nincsenek pontos felméréseim arról, hogy a homeopátiát mennyire fogadják el az emberek, de személyes tapasztalataim azt sugallják, hogy az elfogadottsága az jóval 50% feletti, megmerném kockáztatni, hogy ebben a teremben is eléri az 50%-ot. A nem hivatásosan szkeptikus embert a homeopátia széleskörű elfogadottsága önmagában meggyőzi arról, hogy a módszer hatásos. Aki már maga is kipróbálta a szert, az a szokásos hibába esik, ugye, hogyha a szer úgymond láthatóan hatott, akkor rendben van. Ha nem hatott, akkor rá lehet fogni arra rengeteg kritériumra, aminek be kellett volna még, tehát amit teljesíteni kellett volna még, hogy hát itt biztos valami nem teljesült. Na, hogy Isten ad még egy esélyt a homeopata orvosának, hogy az írjon fel egy újabb szert. Most teljesen érthetetlen számomra, de ettől persze egy létező, valóságos dolog, az a kettős mérce, amit a közvélemény alkalmaz a konvencionális és az alternatív gyógymódokkal szemben. Ugye a konvencionális, tehát miközben ugye a konvencionális orvoslás, itt hallottuk az előadásban, nagyon jelentősen javította az életfeltételeket, az életkort, stb. Eközben hát csökkent a hatalmas járványok esélye, meg egyéb ilyen dolgok. Eközben hatalmas botrányokat okoznak a viszonylag ritka ugye, műhibák, mert azért valljuk be ritkák azok az összes kezelések számához képest, a káros gyógyszer mellékhatásos félrekezelések, stb. Most ez természetesen egyébként önmagában rendben is van, de ki hallott már arról, hogy valaki mondjuk pert indított volna egy természetgyógyász ellen, vagy hogy például bestseller jelent volna meg valamilyen természetgyógyászati ágazat ellen. Mondjuk ha a homeopátia esetén én nem is tételezem fel, hogy mérgezési dolgok történnének, hiszen hát csak vízről van szó, bár mondjuk ezen vitatkozni lehet. Azért még lehetne, hogy valakit nem jól kezeltek, más szert adtak neki, nehogy Isten, eközben meghalt az illető. Hát pláne, ha közben mondjuk le is beszélték arról, hogy a konvencionális gyógyászat módszereit is alkalmazza, akkor azért ebből lehetnének perek elvileg. Tehát nem értem, hogy miért van ez a kettőség a megítélésben. Na most természetesen a homeopátia nem ismerteti az alapelveit mindenkivel, ez önmagában lehetetlen, ezért aztán megindul a megfelelő szavak és a kifejezéseknek a kitalálása és felhasználása. Erről már említést tettem a természetgyógyászat, alternatív gyógyászat vagy komplementer gyógyászat kifejezések felhasználásánál. A környezeti tudatosság növekedésével jó marketing szóvá vált a természetgyógyászat, pedig hát mit is jelent ez? Pont erről volt szó, ugye, hogy természetes szereket használ-e? Na most nincs itt most éppen, de dr. Beck Mihály szkeptikus kollégámat idézném, akkor egyen meg egy gyilkos galócát, az is természetes. És valóban, mint már említettem, a homeopátia tenérdek természetes gyilkos szert használ. Esetleg a természetből lessük el a megoldásokat? Azt hiszem ez is trivialitás. A konvencionális gyógyászatban, a gyógyszergyárak is zömében természetes forrásokból keresik meg az anyagaikat, és ezt legfeljebb tisztítják, illetve általában tisztítják, és legfeljebb módosítják pont abból a célból, hogy a hatást növeljék, és a káros mellékhatásokat csökkentsék. Tehát természetesen különbség az van. A természetgyógyászati szereknél éppen általában nem tudjuk azt, hogy az milyen mennyiségben tartalmazza a hatóanyagot, illetve esetleges káros anyagokat. A homeopátiás szerek őstinktúrái, tehát kiindulási anyagai sem kivételek. Mit mondjunk például az Apis mellifica nevű szer, hát ez ami hát mondjuk a teljes házi méhnek a hát turmixa, mondjuk így lehet fogalmazni. Tehát annak mondjuk az összetételéről mit tudunk mondani. Hát most a természetgyógyászat kifejezés után jelent meg az alternatív helyettesítő medicina fogalma, de azért ez nem volt nagyon sikeres, mert ez túlságosan utalt arra, hogy teljesen elterelnék az embereket a konvencionális gyógyászattól, és azért ez perekhez vezethetett volna világszerte. Ezért manapság inkább a sokkal politikusabb, komplementer, tehát kiegészítő medicina fogalmát használják. Ez persze nem akadályozza meg, hogy adott esetben a páciens lebeszéljék arról, hogy a tradicionális gyógyászati eszközöket és kezeléseket használja. Tehát kifejezetten káros a homeopátiának az a leleménye, hogy a konvencionális gyógymódot allopátiának nevezte el. Ugye a homeopátia az hasonlóval kezelni, az allopátia ezek szerint az lenne, hogy ellentkezővel kezelni. Ilyen kifejezés azonban nem létezett a homeopátia megjelenése előtt. Az elnevezéssel azt a tévhitet sugallják tudatosan tulajdonképpen, hogy a konvencionális orvoslás az egyszerűen a tünetek elnyomásával kezel, azaz a tünettel ellenkező hatású kiváltó szereket használ. Nos, hát ténylegesen vannak persze tüneti kezelésre használt szerek, és ezek akár egész hatásosak is lehetnek. De azért azt hiszem, állíthatjuk, hogy azért jelentős számban vannak olyan gyógyszerek, amelyek a betegség okait hivatottak ugye, megszüntetni. Nota benne mondjuk a homeopátiás szerek, azok aztán tényleg csak a tünetekre, a betegségképre koncentrálnak, és ráadásul épp olyan szerekkel igyekszenek legyűrni a bajt, mint amilyen tünetei annak a bajnak vannak. Hát valahogy akkor már inkább az allopátia tűnik logikusabbnak, nem? Ugye? Tehát, hogyha valaki lázas, akkor nem forró fürdőbe teszik, hanem hideg fürdőbe. Persze ez nem volt egy olyan abszolút logikus levezetés, csak egy érzés. Na most említettem ezt a társadalmi beágyazottságot, hát meg itt a nyelvet. Hát nem tudom megállni, hogy ezt még egy apró bolondsággal is alátámasszam. Felolvasnék két címszót az Akadémia kiadónál 1994-ben megjelent Idegen szavak és kifejezések kézi szótára című könyvből. Homeopátia. Görög elnevezés orvosi. Haszonszervi gyógymód, nagyobb mennyiségben az egészséges szervezetben a gyógyítandó betegséghez hasonló jelenségeket létrehozó gyógyszerek, egészen kis adagjaival való kezelés. Allopátia. Görög eredetű orvosi kifejezés. A betegség természetével ellentétes hatású gyógyszereket alkalmazó, elavult gyógymód. Most, ha az eddigieket figyelembe vesszük, akkor tulajdonképpen arra a következtetésre juthatunk, hogy a homeopátia az valamiféle babona, hiedelem, ezotéria, sarlatánság, vagy olyan hasonló. Azonban a mai világban orvosi tevékenységet végezni elterjedten, hivatalos formában ilyen módon nem lehet. Mindenképpen elvárás a tudományosság, vagy a tudományosság látszata. A homeopátiának kiterjedt, profi, tudományos kinézetű háttere van. Szakmai szervezetek, mint például a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, kutatóintézetek, konferenciák már 1953-ban Budapesten rendezték meg a Homeopata Világkongresszust, és 2004. júniusában Magyarországon megrendezték az első országos homeopata konferenciát. Évente négyszer jelenik meg a magyar nyelvű Simile homeopátiás szaklap, és létezik egy professzionális minőségű, tényleg professzionális minőségű szakmai referálással működő lap, a homeopati. Mindez a ijesztően, hát tényleg kimunkált háttér elriaszt a kritikától. Tehát amikor én ezt felfogtam, hogy 3 évvel ezelőtt az előző ilyen jellegű konferenciával kapcsolatban, akkor le is álltam egy hosszú időre. Valahogy ez az egész nem volt hasonlítható mondjuk az asztrológusok ilyen klubjaira, összejöveteleire, vagy mondjuk a hidegfúziós veteránok évenként megrendezett havai konferenciáira, ami már igen kevés visszhangot okoz. Tehát hogyan merészelek én egy ilyen komoly tudományos infrastruktúrának a jelentőséget megkérdőjelezni? Hogyan létezhetne mindez, ha nem lenne valós, amivel foglalkoznak? Mitől kevésbé tudomány ez, mint az atomfizika vagy a konvencionális orvostudomány? Hát nem a kutatóintézetekben folytatott kísérleteken, nem a konferenciákon, nem a referáló újságírókon alapul az is. És mégis a világszerte a komoly szkeptikus szervezetek azért folyamatosan műsoron tartják a homeopátia kritikáját. Miért ilyen kételkedőek? A választ egy kicsit később majd a homeopátia kritika jellemzéséből jobban meg fogjuk érteni. Itt most csak azt előlegezném meg, hogy a teljesen abszurd elméleti háttér és a bizonytalan kísérleti bizonyítékok a homeopátiát kutatókat nem az önkritika, a változtatás és az elgondolásaik megváltoztatásába irányba vitték el őket, hanem egy olyan irányban, hogy kialakítottak maguknak egy ilyen párhuzamos tudományos struktúrát, amely teljesen elszigetelődik a konvencionális tudománytól. Most ebben a saját maguk számára megteremtették a gondolkodásbeli koherenciát, egységességet, ezt csak olyan áron tudták megtenni, hogy tulajdonképpen elzárkóztak a nagyobb tudománynak a gondolkodásmódjától, a tapasztalataitól és egységességétől. Most a homeopátia előnyei közt emlegetik azt is, hogy a gyógyszerek olcsók lehetnek, Hiszen ugye mondjuk, amíg egy konvencionális gyógyszer mondjuk egy évig magyarországnyi előállítás, az mondjuk több hektárnyi termőterület kell, hogyha ez növényből készül, akkor mindez homeopátiás szer esetében egyetlen növényi kis darabkából ugye megoldható. Ez persze igaz lehet, de emellett az is igaz, hogy a homeopátiás szerek azért nem ingyen vannak. És ráadásul azért nem is túlságosan olcsók. Na most ez, és ez, tehát így az ilyen szereket előállító gyógyszergyárak komoly haszonra tudnak szert tenni, mondhatni, busás haszonra tesznek szert. A legnagyobb nyereségük a gyógyszergyártó cégeknek, az ilyen gyógyszergyártó cégeknek azonban nem is itt van, hanem a kezdeti ráfordítás mértékében, tehát alacsony voltában. Amíg egy ilyen konvencionális gyógyszergyártó cégnél a gyógyszer jelölt tesztelése és engedélyeztetése akár egy évtizedet, és majdnem $1 milliárd emészt föl, addig a homeopátiás szereknél ez a költség minimális. A homeopátia tehát üzlet, és igen nagy üzlet. Nem azt állítom, hogy üzlet a homeopátiás orvosoknak, de hát mondjuk a konvencionális orvoslás esetében sem ez a helyzet, mondjuk. Hát, és azért mondjuk a homeopátiás orvosok is megcsinálják a saját kis üzletüket legalább azáltal, hogy kikerülnek a konvencionális orvoslásban ebből a gyilkos ilyen konkurencia harcból. Tehát mindent összevéve a homeopátia ma bizony egy sok-sok milliárdos üzlet, amely sok intézmény, üzem, szervezet, magánember sorsát igazgatja. Itt nem valami sufniban barkácsoló, örökmozgó gyártóról van szó, akit talán nem is érdemes kritizálni. A homeopaták sem kímélik egyébként az allopátiát, a konvencionális orvoslást, persze hát konkurencia, no, és persze a sajtóban is ugye ezek a támadások, kritikák egy-egy műhiba iránt érik a konvencionális orvoslást. Na most, ha ez a helyzet, akkor miért kellene nekem félni, vagy miért volna etikátlan, hogyha én kritizálnám a homeopátiát? Ahogy mondtam, ez a homeopátia nem egy örökmozgó barkácsolgatás. A gyógyítás rendjét egész világszerte törvényileg szabályozzák. 1997-ig a természetgyógyászok törvényen kívül dolgoztak Magyarországon. Én szerintem tulajdonképpen ez rendben is van. Ha a dolog nem működik, akkor ne kísérletezgessünk emberen. Ha működik, akkor az egész nem alternatív orvoslás, hanem részévé válik a rendes orvoslásnak, és így a törvény hatája alatt működni tud. Azonban 1997-ben született egy kormányrendelet, majd egy népjóléti minisztériumi rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásainak egyes kérdéseiről. Ezen rendeletek megadták a mindenféle természetgyógyászat név alatt futó irányzatok működési feltételeit. De akárhogy is nézzük, ez a törvény szentesítette, tehát elismerte ezeket a kezelési módokat. 3 évvel ezelőtt a már említett 8. szkeptikus konferencián itt Vágó István kérdezte erről egyébként valahol pont ennél az asztalnál a meghívott minisztériumi szakértő hölgyet. Ő elmagyarázta, hogy ez nem jelenti azt, hogy bárki is tudományosan igazoltnak tekinteni ezeket az irányzatokat, hát mondjuk egy minisztérium ezt ugye nem is tehetné meg. A hatóság csupán átláthatóbbá, kontrollálhatóbbá kívánta tenni ezt a területet. Hát, de kérem, hát itt volt itt valami törvénytelen dolog. Törvénytelen, mert sarlatánság és embereket veszélyeztető dolog. Nem sikerült kordában tartani, tehát akkor inkább megváltoztatták a törvényt. Most egy sarkított példát mondanék, de hát ez olyan, mintha a lopást, amelyet ugye nem lehet teljesen megszüntetni annak ellenére, hogy törvénytelen, azt most akkor megszüntetjük a törvényt, és legalizáljuk, bár mondjuk belefoglaljuk a törvénybe, hogy csak akkor lehet valaki legális tolvaj, hogyha értékbecslő és jogi továbbképzésben vett részt. Itt is ez történt. Felosztották a természetgyógyász tevékenységet 2 nagy csoportba. Az egyiket csak orvosok végezhetik, ide tartoznak a homeopátiás módszerek, a manuálterápiás eljárások, a hagyományos kínai orvoslás, az árjuvédikus gyógyászati eljárások, a hagyományos tibeti gyógymódok, a biológiai fogorvoslás, a vér oxigenizálásán alapuló terápiák, a neurálterápiás módszerek, és még néhány egyéb, csak szokjunk hozzá a kifejezéseket. Orvosi és egyéb felső szintű egészségügyi szakképzettség nélkül végezhetők a következők. Az akupresszúra, az alternatív mozgás és masszás terápiák, az életmód tanácsadás és terápia, a reflexzóna terápia, a bioenergiát alkalmazó módszerek, a fitoterápia, a fülakupunktúrás addiktológiai eljárások, a kineziológiai módszerek és a szemtréning eljárás. Törvény szerint. Noha ezek közt van egy-két ténylegesen működő dolog, az most itt jól el lett ásva ebben a bandában. A többi viszont köszöni, jól van, törvényesen csinálja továbbra is ugyanazt a sarlatánságot, és ugyanúgy veszélyezteti a pácienseket. Most van egy egészségügyi törvényünk, meg egy nem konvencionális gyógyítási eljárásokról szóló törvényünk párhuzamosan. Az 1997-es rendelet a gyógyítási eljárásokkal foglalkozik. 98-ban megalkottak egy törvényt az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről. Ez egy teljesen normális törvény. Leírja, hogy mit nevezünk gyógyszernek, gyógyszerellátásnak, forgalomba hozateli engedélynek, klinikai vizsgálatnak, stb. Aztán 2001-ben megszületett az ehhez tartozó egészségügyi minisztériumi rendelet, amely aztán megismételte az előző törvényben már ilyen bevezetett ilyen kettő standard trükköt. Tehát ha a homeopátia képtelen átugrani azt az igen magasra helyezett lécet, amit a konvencionális gyógyszerek bevezetéséhez szükséges, akkor hát, módosítsunk a szabályokon, és ezeknek a homeopátiás gyógyszereknek, és még komolyan mondom, szerencsé, hogy csak ezeknek a gyógyszereknek, akkor helyezzük alacsonyabbra ezt a lécet. Tehát ha normális gyógyszereknek elé állított nagyon komoly kritériumokat megfigyeljük, akkor ez a homeopátiás, gyógypedagógiás magasugró léc, az inkább egy alacsony küszöbnek tűnik innentől kezdve. Pillancsunk be röviden a rendeletbe. Van egy rész itt a fogalom magyarázattal. Ez általában minden törvény elején van. Hasonszervi homeopátiás gyógyszer. Ismerős lesz már. Hasonszervi őstinktúrát vagy őstinktúrákat tartalmazó, valamint ezek a magyar gyógyszerkönyvben, illetve az európai gyógyszerkönyvben meghatározott homeopátiás eljárással készült higítását vagy higításait tartalmazó gyógyszer. Allopátiás gyógyszer. Minden hasonszervinek nem minősülő gyógyszer. Azaz allopátiás az, ami nem homeopátiás. Aranyos, még jó, hogy nincs benne az, hogy elavult. Igen, fontosnak tűnik még a negyedik paragrafus, amiből kiderül, hogy van egyszerűsített engedélyezési eljárás. Ez egyébként létezett homeopátiától függetlenül is, de itt azért érdekes. Az egyszerűsített forgalomba hozatali eljárással történő engedélyezésre benyújtott hasonszervi gyógyszer esetében a terápiás hatásosságot nem kell bizonyítani. Aztán az engedélyezési procedúráról szóló mellékletben ott van egy önálló fejezet a homeopátiás gyógyszerkészítményekről, ebben minden toxikológiailag fontos alkotórész azonosítását és vizsgálatát el kell végezni. Ha igazolható, hogy minden toxikológiailag fontos alkotórész azonosítása és vizsgálata nem végezhető el, például a késztermékben előforduló nagy hígítás miatt, akkor a minőséget a gyártás és higítási eljárás teljes validálásával kell igazolni. Tehát sem toxikológiai, sem hatékonyság igazoló teszteken nem kell átesnie egy homeopátiás szernek, amennyiben jogosult az egyszerűsített engedélyezésre. Most a törvény szerint nem egészen egyértelmű, hogy számomra, hogy minden homeopátiás szer beleesik ebbe a kategóriába. Egy cikkely szerint ezek a szerek akkor nem tartalmazhatnak állati szövetekből nyert anyagot, azaz a, mondjuk a házi méh turmixunk, az elkerülheti a toxikológiai vizsgálatot, mivel a nagy hígítás miatt nem tartalmaz házi méhet. De a hatásosság vizsgálatot elvileg nem úszhatja meg. Ennek ellenére én úgy hiszem, hogy valahogy a rendeletnek az ilyen konstruktív módon való értelmezése alapján egyetlen ma bejegyzett homeopátiás szernél se kellett igazolni a hatékonyságot. Erre most 100%-osan nem tudom 100%-os biztonsággal állítani, mert a Országos Gyógyszerészeti Intézetbe csak holnap délutánra kaptam ilyen fogadási időpontot. Azért majdnem biztos vagyok ebben, hogy ez így van, mert a homeopátiás irodalom alapján egy pozitív eredményt mutató egyébként többek által kritizált hatásosságvizsgálati alapkutatás szintű teszt még mindig nagy szenzáció, és azonnal leközli a homeopati című lap. ez igaz, igen messze van azoktól a mindennapos, rutinszerű és igen drága időigényes tesztektől, amelyeken a konvencionális gyógyszereknek nap mint nap át kell menni. Itt most nagyon röviden szükségesnek tartom azért megemlíteni, hogy milyen procedúrán is megy át egy konvencionális gyógyszer az engedélyeztetés során. Tehát először egy igen hosszú preklinikai folyamat van, amelynek során még állatkísérletekben vizsgálják meg, hogy a szer toxikus-e, és mennyire hatékony. Csak sokféle ilyen vizsgálat után kérhetnek egyáltalán engedélyt arra, hogy emberen végzett klinikai teszteket végezhessenek. Az első fázisú klinikai tesztek során néhány egészséges emberen próbálják ki, hogy hogyan is kell adagolni a szert. A második fázisban már valamivel több betegen próbálják ki, az első fázisban ilyen tolerancia teszteket végeznek, tehát hogy nincs-e hirtelen valami, mégis valami káros mellékhatása. A második fázisban végeznek el már betegeken ilyen belövő teszteket, hogy hogyan is kell adagolni. És aztán a harmadik fázisban 505 000 beteg bevonásával nagyon szigorúan szabályzott duplavak kísérleteket hajtanak végre, amelyben ma egyébként már nem placebót használnak, hanem egy már engedélyezett gyógyszert használnak az összehasonlításra. A vizsgált szernek nem csak, hogy hatékonynak kell lenni, de hatékonyabbnak kell lenni, mint a komparátorszernek, hiszen nem cél engedélyeztetni egy olyan gyógyszert, aminél már jobb gyógyszer is van. Ezzel csak akkor adnak kivételt, hogyha mondjuk az új szer az olyan kicsit kevésbé hatékony, mint már egy meglevő, de mondjuk jóval kevesebb káros mellékhatása van. Most ha az OGYI, a Gyógyszerészeti Intézet engedélyezi a szert, akkor a forgalomba lehet bocsátani, most tartunk kb. 10 évnél és 1 milliárd dollárnál. Ekkor kezdődik a negyedik fázisú klinikai vizsgálat, amelynek során a több esetek több százezres pacientúrát, akin alkalmazzák a szert, azt követik, amennyire tudják, és ezáltal próbálják továbbra is figyelni, hogy előjöttek-e káros mellékhatások, hogy nehogy Isten, ezt a szert lehet-e használni valami más betegség esetén is. Na, ezeket a költséges vizsgálatokat ússzák meg a homeopátiás szerek. Feltetném itt a költői kérdést, hogy nekünk, mint potenciális páciensünknek van ez a célunk-e. Meg kell említeni még, hogy pláne drágább gyógyszerek esetében igen fontos, hogy a gyógyszerárnak egy részét ugye az egészségügyi pénztár állja. Most az OEP-nek a honlapjára letöltött adatbázis alapján én úgy látom, hogy jelenleg Magyarországon egyetlen egy homeopátiás szer sem támogatott, de ne ringassuk tévhitekben magunkat, a szekér halad, és szerintem ennek mondjuk a megváltozása nem attól fog múlni, hogy beigazolódik-e a homeopátiáról, hogy hatásos-e vagy sem. Egyébként 1998-as, tehát már igen régi adatok szerint Németországban, Svájcban és Hollandiában különböző mértékben ugyan, de a hivatalos és a magánbiztosítók támogatják a homeopátiás szereket, és ez néhol még attól sem függ, hogy a szer törzskönyvezve van-e, vagy hogy a szert felíró orvos szakképzette. Tehát ahogy már említettem, Magyarországon ma a homeopátiás praxist csak felsőfokú egészségügyi végzettséggel lehet folytatni, ez ugye nem minden természetgyógyász dologra igaz. Nem volt időm pontos felméréseket szerezni arról, hogy pontosan milyen ráképzésben kell az ilyen orvosnak részt venni, de úgy hallottam, hogy ilyen tanfolyamok például a SOTÉ-n is folynak. Elnézést, ha nem, de így hallottam. Most el tudom képzelni, hogy mondjuk a SOTÉ vagy hasonló egyetem ezt csak a pénz miatt vállalja, de azt is, hogy nem. Szerintem egyik eset sem igazán jó. A nem felsőfokú végzettséghez kötött egyéb természetgyógyászati módszereket használóknak a kötelező vizsgatematikája viszont letölthető az internetről. És hát tiszteletre méltó, hogy látszik, hogy bizonyos biológiai orvosi ismereteket próbálnak beleverni a jelentkezők fejébe, viszont katasztrófa, hogy mindenkinek egységesen el kell végezni a természetgyógyászat modult. Ennek eredményeképpen, ha valaki mondjuk akupresszúra miatt jelentkezett a vizsgára, akkor a kurzus végére minden bizonnyal mesterien fogja használni a reflexzóna terápia, a bioenergetikát alkalmazó módszerek, a fitoterápia, a fülakupunktúr addiktológiai eljárások, a kineziológiai módszerek és a szemtréning eljárás módszereket is. Hát sikeresen terjesztjük ezeket a tanokat a törvény szerint. Korábban azt állítottam, hogy a homeopátia a kiépített a tudománytól egy független ilyen hálózatot, tulajdonképpen tudományszerű struktúrát. Másrészt azonban homeopátiát ma Magyarországon csak végzett orvosok folytathatnak. Most akkor elkülönül vagy összefonódik a dolog? Az a véleményem, hogy mind a kettő igaz. Tehát személyi felépítés szerint persze jelentős átfedés tapasztalható, majdnem azt mondhatjuk ugye, hogy minden homeopata orvos, de nem minden orvos homeopata. Ugyanakkor szemlélet módjában és módszertanában a két struktúra gyökeresen különbözik egymástól. Tehát akkor hogyan képes egy és ugyanazon orvos, vagy személy egyszerre orvos és homeopata is lenni? Nem vagyok szakértő ilyen dolgokban, nyilván nem egyszerű a válasz. Egész biztos, hogy vannak olyan homeopaták, akik magukban már úgymond leszámoltak az konvencionális orvostudománnyal. Aztán néhányat ismerek a valószínű többségből, akik valami belső paravánt építettek az agyukban, és el tudják különíteni valami rejtélyes módon ezt a két teljesen eltérő és egymásnak gyökeresen ellentmondó logikát. Egy ismerősöm mesélte, hogy van egy kolléganője, akivel nap mint nap folytatnak orvostudományi, gyógyszerészeti kutatásokat, és ez a kolléganő, ez néha órákat, olyan hosszú telefonbeszélgetéseket folytat homeopátiál olyan dolgokról, meg gyökeresen ellentétesek azzal, amikről néhány órával azelőtt meg a napok során beszélgetnek, és ez teljesen érthetetlennek tartja. Na most érdekes módon ennek az ismerősönnek nem jutott eszébe, hogy erről a dologról beszéljen a kolléganőjével. Tehát úgy látszik, neki is megvan az a kis paraványja a fejében. Na most az is érdekes, hogy ismerek néhány orvost, aki időnként felír homeopátiás szert, de egyébként a tudományos orvoslás eszköztárát használja. Ők azt mondták nekem, hogy tulajdonképpen nem igazán hiszik, hogy a homeopátia hatásos volna, de ha bejön hozzájuk egy beteg vizsgálatra, és mondjuk az orvos úgy gondolja, hogy az adott esetben, hát legszívesebben azt mondaná, hogy hát egy kicsit pihenjen, igyon citromos teát, stb., akkor nem teheti meg, hogy ne írjon fel gyógyszert, mert az a beteg páciens elvárása, hogy az orvos a vizsgálat során írjon fel gyógyszert. Na ilyenkor jól jön egy homeopátiás szer, mert ugye hát a víz az nem káros. Na most bizonyos értelemben persze megnyugtattak engem ezek a reagálások, más oldalról megijesztettek, hogy szabad-e egy orvosnak végül is csalnia, még akkor is, hogyha a merő jó szándékból teszi. Most azért néhány szót a homeopátia kritikájáról kellene beszélnem még. Jó, nagyon gyorsan lesz, nem ez a célja az előadásomnak. De alapvetően azért két vonal van, hogy a homeopátia egyáltalán hatékony a betegség kezelésében, és hogyha igen, akkor mi a hatásmechanizmusa. Itt is érvényes az a kritérium, amit szoktam használni, és ami a homeopátiára nézve így hangzik, hogy elfogadhatjuk, hogy egy klinikai hatásosságvizsgálatok eredményei gyengék, ha egyébként jól ismerjük a hatásmechanizmust, azaz, hogy a potenciált oldat hogyan hat. Ugyanígy elfogadható, ha ugyan nem ismerjük a hatásmechanizmust, de a klinikai hatásvizsgálatok egyértelműen pozitívak, kizárva minden téves értelmezést. Nem elfogadható azonban, ha a klinikai hatásvizsgálatok és eredményei gyengék, és ugyanakkor nincs elfogadható magyarázat a hatásmechanizmusra. És a homeopátia alapja, tehát ami a hatásmechanizmus lenne, az egyértelműen érthetetlen és tarthatatlan, vagy hát elképzelhetetlenül valószínűtlen. Most azonban nem sorolható a homeopátia egyértelműen a harmadik kategóriába, tehát az egyértelműen vesztes kategóriába, mert hiszen a homeopátia című labban azért olvashatunk sikeres kísérletekről, hatékonysági kísérletekről. Tulajdonképpen itt lép be az a probléma, hogy a homeopátia tudományos szempontból teljesen elszigetelt, tehát teljesen saját kutatóintézetekkel rendelkezik, a kísérleteket nem lehet függetlenül elvégezni, és ezért nem tudjuk jól megítélni a kísérletek eredményeit. A nem homeopáták által végzett független vizsgálatok azok gyakorlatilag mindig negatív eredménnyel zárulnak. Ilyenkor persze nem egészen a homeopátiának a vizsgálati módszerét alkalmazzák, hanem csak annyit, hogy egy szer hat-e vagy nem hat, és az általában nem hat. Ilyenkor a homeopáták azt mondják, hogy na jó, de nekünk a kezelés is beletartozik a homeopátiába, és ezzel együtt hat a szer. Na most rendben van, ha egy ilyen kísérlet, amiben a kezelést is beleveszik, tehát a hosszú konzultációt is beleveszik, az hatékony volna, akkor tulajdonképpen csak azt bizonyítanánk, hogy ez egy nagyon jó placebo. Tehát erősebb, mint a sima placebo, mert még foglalkoznak is a pácienssel sokkal többet. Úgy tűnik, ezt a szkeptikusok is felismerték, és a James Randi nevű bűvész, akiről itt már sok szó esett, akinek az $1 millió felajánlása van, ő egy jövő évre egy olyan tesztet készít elő, amelyben úgy fogják megvizsgálni a homeopátiai kezelést, hogy kezelés plusz, illetve konzultáció plusz homeopatikus szer, és konzultáció, valami homeopátiai hasonló konzultáció plusz konvencionális gyógyszer, és akkor ez valószínűleg sokkal jobban összetudja hasonlítani a két dolgot. A hatásmechanizmusról, tehát hogy vajon hogy viheti át ezt az információt a víz, az oldószer, arról gyakorlatilag semmit nem tudnak. Voltak itt híres kísérletek, ezeket szerettem volna ismertetni, de most ez el fog maradni. Egy francia vegyész végezte el még 20 évvel ezelőtt. A Nature lap le is közölte, és utána, amikor egyébként James Rand és egy másik vegyésszel együtt ezt megvizsgálták, megismételték a kísérletet ugyanabban a laborban, ugyanazok a kutatók, csak egyszerűen arra figyeltek, hogy dupla vak randomizált kísérlet legyen, akkor teljesen csődöt mondta a kísérletet, nem mutatta már a pozitív eredményt. Ez mutatja, hogy milyen nehéz így egy újságcikk alapján eldönteni, hogy valami tényleg korrekt vizsgálat volt-e, vagy nem, még akkor is, hogyha egyébként nem tételezünk fel semmi rosszat a kutatást végzőktől. Azóta hasonló kísérletek voltak, a BBC egyik műsora is megismételt egy ilyen feltételezett pozitív tesztet azért, hogy elnyerjék Randinak az $1 millió, és ugyanígy csődöt mondtak a kontrollált kísérletekben. Hát végigvettük végül is a homeopátia ígéreteit, elméletét, mai helyzetét és kritikáját nagyon röviden. Igazából azt szerettem, nem is a kritikát szerettem volna itt most hangsúlyozni, hanem azt, hogy hova jutott el a homeopátia, mennyire van beágyazva, és hogy ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy kritizálni lehet és kell. Valamint azt is, hogy az ilyen típusú dolgok, azok mennyire képesek valahogy felhigíteni a tudományosságot. Tehát ennek bizony hatása van. Ennek hatása van nem csak arra, hogy tulajdonképpen létezik a homeopátia, hiszen a homeopátiai kezelésekben ma rendes képzett orvosok vesznek részt, törvények születnek, neves egyetemeken homeopátiás kurzusok folynak. Tehát a tudomány valahogy észrevétlenül keveredik az áltudománnyal. Általánossá válik az a slendrián gondolkodás, hogy hát tulajdonképpen nekem is igazam van, meg neked is igazad van. Sőt, mint ahogy itt említettem tulajdonképpen, hogy ebben is hiszek, meg abban is hiszek, miközben a kettő egymást kizárja. A komoly gondok akkor kezdődnek majd, mondjuk amikor ezt a gondolkodásmódot azért ténylegesen átveszik a konvencionális orvosok is, vagy a fizikusok, és mondjuk az atomerőmű mérnökök is például, akkor aztán már mondjuk nem arról lesz szó, hogy egy 10 a 30-on szorosára felhigított gyilkos galócát fogunk inni. Köszönöm a figyelmet! És akkor megköszönöm az előadást Raskó Gábornak, és egyben megszidom, hogy túllépett az időn. Már nem olyan vészesen, mert tulajdonképpen fél órát tartottam. Most lenne elvileg egy kérdés és szünet utána. Én azt mondom, hogy a kérdéseket a következő hosszabb szekcióra tegyük rá. Tehát most akkor 10 perc szünetet tartanánk, és utána folytatjuk további nehéz előadásokkal.